A fecske és legénysége. Vadmacska sziget a láthatáron, kiáltotta el magát őrhelyén Roger a hajósinas, ez idő szerint őrszem, az árbóc előtti résbe préselődve, miközben elégedetten állapította meg, hogy a vasmacska és hajókötelek között az idén sokkal kisebb a férőhely a számára, mint az elmúlt esztendőben, amikor még csak 7 évet számlált. Ne ezd még ki a nevét, rosszallotta Titti a matróz, aki a hajó közepében a rakomány tetején trónolt. És nem vette volna a szemét a papagájáról, aki a maga külön kabinjában, szintén átkelőben volt a vízen. Kiáltsd azt, hogy föld, föld, nyaldos nyelveddel szomjúságtól tikkat ajkadat. Hetek óta vagyunk vízen, s lessük, hogy szárazföld bukkanjon fel kémlelő szemeink előtt. De miért ellenkezett az őrszem? Hiszen már régóta ismerjük a szigetet, meg aztán úgyis szárazföld van előttünk, körülöttünk mindenütt. Egy perc, és feltűnik az úszóház is. Ott is van, néha szokott helyén, de, és itt egy kicsit megbicsaklott a hangja, Flint kapitány elfelejtette felvonni a lobogót. A kicsiny barna vitorlás fecske 5 tagú legénységével, beleértve a hajó papagáját is, elhagyta volt a Hollyhaw öblöt, és most ott hánykolódott a nyílt tavon. A fák mögül hangás réteg zöldje villant elő. Messze távolban a réteg fölött kéken ködlöttek a hegyek. Épp egy esztendeje, és most újra itt az augusztus. Tegnap érkeztek meg Walkerék délről. Amikor a vonat befutott a kis állomásra, John, Susan, Titti és Roger, no meg a papagáj, ott álltak az ablakban, abban a biztos reményben, hogy a régi szövetségesek Nancy, Peggy, Blanket már türelmetlenül várják őket a peronon. Talán belük lesz édesanyjuk is, vagy esetleg Flint kapitány, a kiszolgált kalóz, aki az úszóház öbölben, az ő úszóházában lakott, s akit valójában Mr. Turnernek hívtak, s a magánéletben Nancy Peggy nagybácsia volt, de sehol egy teremtett lélek. S ma reggel, mi alatt anyus, a kis Bridget és Dadus hozzáláttak, hogy kicsomagolják a ládákat, s berendezkedjenek Hollyhawban, a régi farmházban. Ők 4-en levonultak a csónakházba, és egész délelőtt a berakodást végezték a fecskébe. A vadmacska szigetre való vitorlázás előkészülete céljából. Időről időre megfigyelőt szalasztottak fel a szírt tetőre. Hadd kémleljen a tó északi partja felé, nem indult-e el egy fecske méreteihez hasonló kicsin csónak az Amazon folyamon a Blacketék házatája felől, és nem siklik-e a nagy dombok alatt az északi sark felé. A következő percekben pedig a Hollyhaw öböl torkonatánál lesték a fruska kis fehér vitorlájának felbukkanását, és hogy végre felharsanjon Nancy kapitány vidám üvöltése, örök hűség a fecskének és fruskának, és hogy megpillantják Peggy matrózt, amit felvonja az árbóc tetejére a Jolly Rogert, a kalózlobogót. És akkor fecske és a fruska együtt vitorlázik majd le vadmacska szigetére. Útközben egy percre betérnek az úszóházhoz is, hogy a tengerészek üdvözöljék Flint kapitányt. Pontosan úgy lesz minden, mint tavaly nyáron, s most se híre, se hamba szövetségeseiknek. Mire délután lett, már nem volt maradásuk. Anyus és Bridget lementek a szomszédos kisvárosba, hogy beszerezzék a tengerészek számára az élelmiszer készletet, amit majd leszállítanak a szigetre. A Hollyhaw farmhoz tartozó benszülött evezős csónakon. Akárhogy is a tábornak készen kell állni, amire anyus a szigetre érkezik, hogy láthassa, minden rendben van az első éjszakára. Semmi értelme tovább lesni azokat a fruskákat. Nancy és Peggy minden valószínűség szerint az úszóházban vannak Flint kapitánnyal. Sőt, még valószínűbb már a vadmacska szigeten, hogy üdvözöljék vagy törbe csalják a fecske legénységét. Azzal a Nancy kapitányon sose tudhatja az ember. Így hát a négy felfedező vitorlát bontott. A terv, amelyet egy egész éven át szőttek, végre kezd testet ölteni. Semmi kétség. Már a megvalósulás állapotába jutott, mihelyst vízre szálltak a fecskén, és nem kell többé ágyban párnák közt tölteni az éjszakáikat. Véleményem szerint a kalóz felvonhatta volna lobbogóját érkezésünkre, jegyezte meg Roger az őrsze. Talán nem gondolt, hogy már is vízre szálltunk, félte Titti, a matróz papagája kalickáján pihentetve látcsövét. Majd felvonja, mihelyest észrevesz érkezésünket, mondta Susan, a kormányos. John, a korelnök a négy tengerész között egy szót se szólt, most, hogy a fecske elhagyta a védett öblöcs, meg kellett birkózni a déli széllel, minden figyelmét lefoglalta a vitorlázás. Merűen előre szegezte tekintetét, élvezte az arcába vágódó szelet, a vitorla és a kormányrút feszülését és a víz placs-placsolását a fecske orra alatt. Időnként egy pillantást vetett a kis lobogóra az árbóc tetején, sötétkék fecskemadár fehér alapon, pontosan kivágva és beszegve. Titti matróz műve. Biztatóan lenk, hál' Istennek a lehető legjobban kihasználja a szelet. Nem kis gyakorlatot igényel, hogy az ember az arcát érő szélből megállapítsa, mit csinál a vitorla. És ebben a vakációban először kormányozta a hajót a kapitány. Néha-néha visszatekintett a fecske sodrának bugyborékoló szalagjára. Jelen pillanatban úgy tűnt neki nem lényeges, vonta fel lobogót Flint kapitány úszóháza árbócának tetejére, vagy se. John kapitánynak elég volt, hogy ismét vizen lehetett és vitorlázhatott. Susan kormányost a maga részéről szintén nem érinthette különösebben, hogy az öreg úszóház nem volt fellobogózva. Nehéz napja volt a tegnapi. Anyus, Bridget és Dadusna, meg a sok cók, mók, mind az ő gondjaira volt bízva. Így volt ez mindig a vasúti utazások alkalmával. Másnap mindig alaposan ki volt merülve, de hát nem is maradt otthon semmi. Azoknak a nélkülözhetetlen használati tárgyaknak a száma, meg Susan emlékező tehetségének közbelépése nélkül ott felejtődtek volna, igen tetemesre rúgott. Ma reggel pedig a beszerzendő készletek listáját kellett összeállítani, ellenőrizni, ráadásul még a rakománynak helyet szorítani a fecskében. Így hát Susan ez idő szerint elsősorban pihenéssel foglalkozott, és boldog volt, hogy egyelőre meg volt téve minden, ami tőle tellett. Élvezte, hogy nem kell többi az idegen hangokra figyelni, amint az állomások neveit kiabálják, nehogy elmulasszák az átszállást. Még Titti matrózt is kevésbé izgatta, hogy nem látnak lobogót az úszóház kis csonka árbóc rúdján, mint Rogert. Annyi sok egyébre kellett gondolni a Tittinek. Egyik percben úgy érezte, hogy még mindig tavaly van, és sose hagyták el a szigetet, sose kellett visszautazniuk. Az egész hosszú, városokban leckék közepette eltöltött idő, mintha igaz se volna. A másik percben meg éppen ez az idő tűnt neki valóságnak, és el se tudta hinni, hogy ő, akinek olyan kemény birkózása volt a francia igékkel, azonos volna azzal a Tittivel, aki egy szemében matróz is, aki most itt ül a fecskében, a papagáj, kalicka, az elemózsiás tarisznyák és az élelmiszer készletek társaságában, vissza-vissza pillantva Darien szírt fokára, amelyről először fedezték fel vadmacska szigetét, és aki most végig tekint a tavon le a szigetig, amelyről készült vázlatos tervrajzok, annélkül, hogy tudta volna, hogy kerülnek oda, köztük a magas világító toronyfenyő, betöltötték a francia igeragozási könyv két üres hátlapját. Az érzés, hogy két személy ő egy időben, két különböző idő kavargásában kisé elállította a lélegzetét. De Roger beékelve megszokott helyén a hajó orrában meg volt róla győződve, hogy az öreg cimborájuk Flint kapitány okvetlenül felvonta volna lobogóját az úszóház árbócának tetejére. Ha közben más nem gondol és nem bocsátja vízre hajóját, hogy elébük hajózzon és üdvözölje őket visszatérésük alkalmával. Alig várt, hogy megpillantsa az úszóház nagy zászlójának lebukását, és válaszol a fecske kis zászlójának a lebukását. Azután füstfellek következik, és egy üdvlövés a kis jacht ágyúról az úszóház elülső fedélzetén, és most itt az úszóház, és zászlónak se híre, se hamba. Biztosan délutáni álmát alussza állapította meg Titti. Lehetetlen, hogy aludjék, ha Nancy és Peggy ott vannak nála, vélekedett Susan. Valószínűleg a szigeten vannak, majd megtudjuk egy-két perc múlva, mondta John. A következő irányváltással bent vagyunk az úszóház öbölben. Fordulásra készen. A kis fecske belefordult a szélbe, Titt és a kormányos lebuktak, amikor a vitorla rúd elcsapott a fejük felett. A barna vitorla újra megtelt széllel, és a fecske jobb oldalára feküdve nyílegyenest repült az úszóház öböl felé. Gőzös jobbról előttünk jelentett az őrszem. Egy másik a hátunk mögött, mondta John kapitány, Rio felől. Hátra tekintve ott láthatták a forgalmas kis kikötőt, amit annak idején Riónak kereszteltek el. A gőzös a Rio csatornából jött ki, Long Island és a szárazföld között. Halászcsónak jobbról jelentette az őrszem, amikor megelőztek egy evezős csónakot benne két benszülöttel. Az egyik az evezőknél ült, a másik horgászóbotot tartott a kezében. Orsóval akar csukát fogni, állapította meg a kapitány. Cápát, helyesbített az őrszem. A fecske elsiklott a délfelé haladó gőzös orra előtt. A gőzös elsuhant, a kapitány a parancsnoki fedélzetről barátságosan integetett. A fecske legénysége viszonozta az üdvözlést. Közeledtek a kis védett öbölhöz, ahol a jó öreg úszóház feküdt kikötve egy bójához. Egy lélek sincs a fedélzeten, jelentette az őrszem. Múlt évben, amikor először pillantották meg az úszóházat, és Titti látnoki lélekkel megsejtette, hogy Flint kapitány nyugalomba vonult tengeri rabló, írás közben találták a hátsó fedélzeten zöld papagája társaságában, aki ott gubbasztott mellette a korláton. Ez évben egy fia kalóz se látható. Ami pedig a papagájt illeti, az igazán nem lehetett az úszóházon, tekintve, hogy egy másik hajóra tette át székhelyét. Titti beszélgetett vele. Ide néz, Polly, ez itt a te régi hajód. Ez az a hely, ahol napjaidat töltötted, mielőtt hozzánk csatlakoztál. 2-2-2-2-2-2-2. Rikkantott a zöld papagáj. Mondd azt, hogy szép Polly. Sose törődj a 2-2-vel, vakáció van. Add csak ide a messzeládód, a Titti, szólt oda a kormányos. Nem látom az evezős csónakját, csodálkozott John kapitány. Az úszóház egészében le van csukva, állapította meg Susan kormányos. Minden redőny le van eresztve. John kapitány és Susan kormányos egymásra néztek. Ha nem is álmodoztak, mint Roger Dease lobogóról, üdvlövésekről, Mégis, legalább olyan biztosra vették, hogy Flint kapitány ott lesz az ő úszóházában, mint ahogy a nagy dombok ott állnak majd a maguk helyén, a tó partján, körös körül. A fecske egyenest az úszóház alá vitorlázott, majd megfordult, megkerülte a bóját, s kifelé tartott a nyílt tó felé. Mindegyikük alaposan szemügyre vette az úszóházat, de az életnek semmi nyomát se tudták fölfedezni rajta. Betakarta az ágyúját, kiáltott a hajósinas méltatlankodva. Valóban az egész elülső fedélzetet kátrányos ponyba védte az időjárás viszontagságai ellen. Az a benyomásom, hogy az idén még egyáltalán nem járt itt, dünnyögte John kapitány. Én tudom, mit csinált, mondta Titti. Lecsukta az úszóházat, és a szigeten tartózkodik a többiek társaságában. A többiek igazán fontosabbak voltak Flint kapitánynál, és tulajdonképpen mindez pont hasonlított Nancy kapitányhoz, hogy kisüsse, hogy az újbóli találkozást ne essék meg egy közönséges vasúti állomáson, hanem a lakatlan szigeten, ahol tavaly először találkoztak. Vadmacska sziget jobbról. Kurjantott el magát boldogan az őrszem, miközben a fecske a tó nyugati partja felé repült, egy kicsiny, szirtes, kavicsos sziget felé. Két kiszáradt fa, az egyiken a kormoránok pihentek, a másik réges-régen kidőlt, csupasz gyökerei ég felé nyúlnak, s ráborulnak a helyre, ahol valamikor réges-régen Titti és Roger megtalálták Flint kapitány kincses ládáját. Ott ni a madarak, jelentette az őrszem, amikor a fecske átszelte a tavat, s négy nagy fekete hosszúnyakú madár rebbent fel a kiszáradt fáról, suhantova a víz fölött. A matróz szemével nem is annyira kormorán szigetét kereste, mint inkább nem messze attól egy pontot a vízen. Igaz volna, hogy ő valaha ott horgonyzott egy valaki csónakjában, egyes egyedül a vak sötét éjszakában. Susan kormányos alig méltatta figyelemre kormorán szigetét. Nem sokára vége a hajóútnak, sátrakat kell felütni, a főzésre kell gondolni. Messzelátóján keresztül a sűrű növényzettel borított nagyobb szigetet kémlelte ott a tó túlsó partján. Furcsa, nem látok füstöt felszállni. Hol biztos, hogy ott vannak, mondta Titti meggyőződéssel. John kapitány hátra pillantott. Fordulásra készen vezényelte. A kis fecske megfordult, s ebben a pillanatban előbukkant Vadmacska szigete, amiről az egész hajós társaság szüntelenül álmodozott. Attól a perctől kezdve, hogy múlt esztendőben elvitorláztak onnan. Minden esetre furcsa, hogyha Nancy és Peggy Blackett ott várakoznak a fogadásukra, nem kanyarog füst oszlop a fák között. Nancy Blackett mindig a hatalmas mágia tüzek híve volt. Nancy okvetlenül felvonta volna a lobogót, jegyezte meg John kapitány. Talán nem tudott felmászni a világító toronyfára, vélekedett Titti. Olyan nincs, hogy Nancy nem mászott volna fel rá mindenáron. Halló, jelentkezett Roger, aki a sziget fölött a túlsó parton az öreg fehér farm épületet kereste a szemével. Ott van Dixonék farmja, ott áll Dixonné asszony, a libákat eteti. Látjátok azokat a fehér pacákat? Tyúkok is lehetnek, vélte Susan. Dixonné tyúkjai mind barnák. Az is lehet, hogy csak kacsák. Hol akarsz partra szállni? Kérdezte Susan a kapitánytól. Ezzel az irányjal a sziget akármelyik végét elérhetjük. A régi kikötőhely közelebb van a táborhelyhez. Előbb vessünk egy pillantást a kikötőbe, kérte Titti a kapitányt. A kikötő a sziget déli végében rejtőzött. Magas sziklák védték. A parton jelzések mutatták az utat a veszedelmes külső zátonyok között. A kikötőhely pedig a sziget keleti oldalán feküdt, ez az oldal volt legközelebb a szárazföldhöz. Kavicsos partú kis öblöcske a táborozásra használt tisztás közvetlen közelében. Ha sok rakományt kellett partra szállítani, legalkalmasabb volt a csónakot a kikötőhelyre irányítani, és nem a kikötőbe. John a sziget déli része felé kormányozta a hajót, és ügyesen elkerülve a külső zátonyokat, elhaladt a kikötő torka előtt. A fruskák nincsenek a kikötőben, jelentette az őrszem. Titokban mindenki azt remélte, hogy ott lesznek, hogy nincs füst, nincs zászló. Ez természetesnek is található, ha Nancy kapitány bizonyosra veszi, hogy a fecskék egyenesen a kikötőhelyre fordulnak. Biztos elrejtette a fruskát a kikötőben, és valahol a szigeten egy rejtek helyről les rájuk. Pont ilyesmi az, amit tőle várni lehet. Ebben a pillanatban elhaladtak az öböl bejárata előtt, de a szürke sziklákon kívül semmi egyéb nem volt látható. Aki nem beavatott, még csak nem is sejtheti, hogy egy kikötésre rendkívül alkalmas kis öböl bújik meg mögötte. A Vadmacska sziget kikötője kétségtelenül egyike a világ legfinomabb kikötőinek. John kapitány beigazította a kormányt, behúzta a főárbócot, gondosan átfordította a vitorlarudat, újból beigazította a kormányt, lassan, nem elsietve, megint kiengedte a két fő vitorlát. A következő széllel a fecske befutott a szárazföld és a sziget közötti csatornába. Itt a kikötőhely, jelentette Roger, de a fruska sehol. Most már be tud futni, mormolta magában John. A fecske lassan mind simább és simább vizen futott. A végén oly lassan siklott, hogy a legénység alig érezte meg, amikor orrával nekiütődött a partnak. A hajósinas kezében a hajókötéllel kiugrott a szárazföldre. Kormányos úr, eressze le a vitorlát, vezényelt a kapitány. Susan a rakomány hátán keresztül már előbb előre kúszott a hajó orrába. Meglazította a vitorla kötelet, és kézről kézre kiengedte. A csiga leereszkedett, a matróz kikapcsolta, a kapitány meg berakta a vitorlát és vitorlarudat a csónak fenekébe. A legénység soraiból másodiknak a papagáj szállott partra kalickájával, amit a hajósinas kezébe nyomtak. A papagált a matróz követte, azután a kormányos lépett ki, legutolsónak a kapitány. Alig várták, hogy partra húzzák a fecskét, már is rohantak fel a régi táborhelyre, ott a fák közötti tisztáson. Roger, Titti és a papagáj értek oda elsőknek. Egy lélek se várta őket, de nincs csak ott balra, nem messze a tűzhelytől, akár csak a múlt évben, ott állott egy széles rőzsekupac készen a tűzrakáshoz. Tetején nagy boríték, zöld tollas nyillal odaspékelve. A fruskák, üvöltött Roger diadalmasan. Ez az ő nyilaik közül való. A te régi tollad, Polly, beszélt neki Titti, miközben földre tette a kalickát. Vége az első kazetta első sávjának. John kapitány. Borítékban összehajtogatott árkuspapír rajta vörös ceruzával, amint következik. A fruska kalózai a fecskékhez, Isten hozott Vadmacska szigetén. Jövünk, mihez lehet? Benszülött kavarodás. Flint kapitány is itt ragadt. Nem felejtkezett meg Titti a zöld tollakról? Ezek az utolsók, örök hűség a fecskének és fruskának. Nancy Blackett a tengerek réme, a fruska kapitánya, Peggy Blackett kormányos. Utóirat, lesni fogjuk füst oszlopaitokat. A két aláírás alatt ceruzával halálfej és két keresztbe fektetett karcsont fekete tintával erősen utána húzva. Elhoztad számukra a zöld tollakat, Titti? Hogy az ördögben, ott vannak begöngyölve egy borítékban az alvó zsákokban, egy darabot se vesztettem el.